Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Varga Mónika vagyok. Hétvégén második szakaszába lépett az izraeli háború. A 3 hetes bombázás után megindult a szárazföldi támadás a gázai övezet ellen. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök azt mondta, a művelet célja a Hamas fogságába esett izraeli túszok kiszabadítása és a terrorszervezet felszámolása. Hosszú háborúról beszélt, hétfőn pedig kijelentette, hogy nincs esély a tűzszünetre. László Dávid az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, a Magyar Nemzet külpolitikai újságírója a vendégem. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Üdvözlöm és üdvözlöm a hallgatókat is.
A beszélgetést október 31-én délelőtt rögzítjük. Ön szerint mi lehet az izraeli hadművelet célja? Mert nagyon úgy tűnik, hogy a gázai övezet porigrombolása, vagy legalábbis az északi rész porigrombolása. Ugye a legfrissebb hírek szerint az izraeli hadsereg megpróbálja kettévágni az övezetet, vagy talán ez már sikerült is.
Hát Izrael eléggé világosan megfogalmazta, hogy mi a hadműveletének a célja, ahogyan is mondta a felvezetőjében, a Hamásznak a megsemmisítése, illetve minél több túsznak a kiszabadítása. Ehhez nyilván az vezetett, hogy bebizonyosodott, hogy az eddigi politika, biztonságpolitikai koncepció az hibás volt, vagy legalábbis nem működik. Tehát az, hogy ez ne történhessen meg még egyszer hasonló esemény, ahhoz az kell, hogy a Hamaszt megsemmisítsék. Tehát a kérdés valójában azt szerintem, hogy erre van-e esély, hogy megsemmisíthető-e a Hamasz, pusztítható-e a terrorszervezet. Múltban már láttunk hasonló példákat arra, hogy terrorszervezetet, például az Al-Qaidát vagy az iszlám államot, bár ezeknek a felépítése más megpróbáltak megsemmisíteni, ugye ez nem egy olyan egyszerű feladat. A Hamász tagoknak nincs a homlokára írva, hogy ők Hamász tagok, nem osztanak tagsági bizonyítványt, és hát több tízezer emberről lehet szó. És ez egy kiterjedt hálózat, úgyhogy ez nem lesz egy egyszerű katonai feladat.
De mi a cél, vagy mi lehet a célja Izraelnek a gázai övezettel? Megpróbálja elfoglalni? Van valamilyen hosszabb távú célja? Látszik ez most?
Igen, ez a kérdés, hogy mi Izrael kilépési stratégiája. Ez egyelőre nem egyértelmű. Az, hogy Izrael megszállna a gázai övezetet, arra kevés esélyt látok, bár ugye a hozzátartozik az igazsághoz, hogy 2005-ben vonult ki Izrael a gázai övezetből. Ugye ez egyes fajta gesztus volt, hogy területet adnak a békéért, de hát ez az elgondolás ez ugye azóta bebizonyosodott, hogy nem igazán valósult meg. Ugye már akkor voltak félelmek arról, hogy majd a gázai övezet az egy ilyen terrorfészek lesz, és hát ez be is bizonyosodott. Úgyhogy egy ilyen katonai megszállás az nagyon bonyolult lenne, és nagyon nehezen kivitelezhető. Ugye vannak elgondolások arra is, hogy esetleg a palesztin hatóság venné át az irányítást a gázai övezet fölött idővel. Úgyhogy én még nem látom a kilépési stratégiáját Izraelnek, hogy hosszú távon mi lesz Gáza sorsa. Szerintem ők is most egyelőre rövidebb távon terveznek. Az első lépés az, hogy megtorolják az október 7-i mészállást, megsemmisítő csapást mérjenek a Hamászra, és akkor utána majd megpróbálják kigondolni, hogy mi legyen a gázai övezetnek a sorsa.
Azt mondja, hogy elképzelhetetlennek tartja, hogy elfoglalja Izrael az övezetet. Miért olyan elképzelhetetlen ez? Hát ez lenne a kézenfekvő, idézőjelben megoldás Izrael számára.
Azért, mert nem érdeke, tehát nagyon bonyolult feladat, katonai, biztonsági feladat lenne ellenőrizni ezt a térséget, hiszen, mint említettem, ráadásul a Hamásztól nem is tud megszabadulni teljesen, ez is bizonyos egy rendkívül ellenséges környezetben. Ez rendkívüli költségekkel járna Izraelnek, biztonságilag nagyon veszélyes lenne, semmiféle érdeke nem fűződik hozzá, hogy őt ezt mondjuk aktívan ellenőrzés alá vonja katonailag ezt a területet.
A Hamász nyilván sejtette, hogy lesz válaszcsapás, és hogy nyilván nem is finom válaszcsapás Izraeltől. Miért indította el akkor október 7-én a támadását? Mi volt a célja ezzel?
Én úgy érzem, hogy a Hamász az úgymond túlnyerte magát, tehát hogy ők se számítottak erre, hogy ilyen sikereket fognak elérni, hogy ilyen eredményeket fognak elérni. Szerintem az ő céljuk az volt, hogy egyrészt lefékezzék az arab államok és Izrael közötti kapcsolatoknak a rendezését, illetve hogy itt az ukrán háború árnyékában ismét a terítékre kerüljön, az asztalra kerüljön a palesztin kérdés, amely egy kicsit háttérbe szorult. És emellett persze voltak olyan céljaik is, hogy csapást mérjenek Izraelre, elraboljanak minél több túszt, és akkor ez majd nekik jó alapot fog jelenteni. Szerintem ők sem sejthették, nem számítottak arra, hogy milyen eredményeket elértek, és úgymond ezzel valahol a saját sírjukat ásták meg, hiszen egy olyan erejű válaszcsapást provokáltak ki, ami akár a létezésükbe is kerülhet, hogyha ha Izrael sikerrel jár. Tehát ilyen értelemben szerintem a Hamász elszámította magát.
Mi lesz ezzel a több mint 200 izraeli vagy izraeli kettős állampolgár túszal, akit a Hamász elhurcolt október 7-én? A szakértők azt mondják, hogy a túszejtésnek az egyik célja az volt, hogy hátráltassák az izraeli szárazföldi műveletet. Most akkor már nincs arra reális esély, hogy ezek a túszok élve hazaérjenek?
Igen, ez most Izraelnek egy nagy dilemmája, hogy mi legyen mi lesz a túszoknak a sorsa. Nem is túl aktívan kommunikálnak ezzel kapcsolatban. Persze elmondják azt, hogy a cél minden túsznak a kiszabadítása, de hát kérdés az, hogy van-e erre reális esély. Ugye erre kétféle módszer van. Az egyik az, hogy katonai műveletekkel, különleges egységekkel kiszabadítják ezeket a titkos helyen őrzött túszokat. Ennek azonban a megvalósítása az rendkívül nehéz, hiszen nagyon nagy számú túszról van szó, tehát az, hogy egyszerre több helyen fogva tartva, tehát ennyi embert sikerrel kiszabadítsanak, arra kicsi az esély. Bár hozzá tartozik, hogy ennyi embert meg titokba tartani, az meg szintén nehéz, tehát így talán könnyebb azonosítani a tartózkodási helyeiket. Tehát ez az egyik esély, ami nagyon nehéz feladat. A másik az, hogy itt valamiféle alkudozásba kezdenek a Hamásszal, hogy izraeli túszokat engednek szabadon valamiért cserébe. Ugye Izraelnek a korábbi túsztárgyalási politikája lehet esetleg kiindulni. Itt láthattunk, olyat volt 2005-ben, azt hiszem, hogy elrabolt a Hamász egy izraeli katonát. Itt hosszú évekig tartó tárgyalások után még több mint 1000 palesztin foglyot szabadítottak ki érte cserébe. Itt valószínűleg a Hamásznak is valami ilyesmi célja lehet, ugye 6-7000 palesztin raboskodik izraeli börtönökbe, hogy például őket kiszabadítsák, vagy humanitárius segélyt kapjanak, esetleg a szárazföldi offenzíva, vagy bármilyen izraeli csapásnak a visszafogását kérjék ezért cserébe. Viszont szerintem Izraelnek ez a politikája, az eddigi túsztárgyalási politikája, az biztosan most változni fog. Tehát, hogy a Hamásszal most egyszerűen nem alkudozhatnak. Nincs ilyen társadalmi elvárás se velük szembe.
Tehát inkább feláldozzák a túszokat?
Szerintem mindent meg fognak tenni azért, hogy a túszokat kiszabadítsák, és ugye itt vannak is már erre jó példák, tehát éppen egy művelet során sikerült kiszabadítani egy túszt. Néhány túszt ugye a Hamász engedett el, ilyen-olyan állítólag humanitárius segítségért cserébe. Tehát a cél az nyilván, hogy minden túszt kiszabadítsanak, de amikor nemzetbiztonsági érdekekről van szó, akkor az nyilván fontosabb, mint az, hogy terroristákkal tárgyaljanak. Úgyhogy ez egy nagyon kemény dilemma, amellyel Izrael most szembenéz, de én azt gondolom, hogy a offenzívát, vagy a Hamász megsemmisítésére irányuló törekvéseket a túszok nemukban nem fogják megállítani.
És mi lesz a gázai civil lakossággal? Most már 8000-nél tart az áldozatok száma, és nincs gyakorlatilag sem víz, sem elektromos áram, sem élelmiszer, tehát tényleg humanitárius katasztrófáról beszélhetünk. Izraelnek mindegy, milyen áron torolja meg az október 7-i támadást, a nemzetközi közösség nyomása sem számít a tekintetben.
Hát először is ezeket az áldozatokról szóló jelentéseket én azért fenntartásokkal kezelném, tehát ez a Hamásznak az egészségügyi minisztériuma, ami közéteszi ezeket az adatokat, tehát ez egy terve a szervezetnek az adatközlése, amelyet hát legalábbis fenntartásokkal kell kezelni ezeknek a hitelességét, ugye már többször bebizonyosodott, hogy ezek tévesek. Ugyanakkor az egyértelmű látszik a felvételeken, hogy iszonyatos veszteségeket szenvednek a civilek is, sajnos. Természetesen Izrael nek sem mindegy az, hogy milyen áron torolja meg az október 7-i támadást. Amellett, hogy Izrael közlése szerint mindent megtesz azért, hogy védje a civileket, látható, hogy nagy számban százával halnak meg civilek is a támadásokban. És hát igen, ez a kérdéses pont, hogy mikor éri el a nemzetközi nyomás azt a szintet, amikor Izrael kénytelen lesz esetleg meghátrálni. Ugye látunk már hasonlót, 2014-ben indított utoljára a szárazföldi offenzívát, korlátozott volt az is Izrael a gázai övezetben, és az is több mint egy hónapig tartott, és egyszerűen egy idő után olyan szintű nemzetközi nyomás helyeztek Izraelre, hogy meghátrált. Én szerintem ettől még távol vagyunk, illetve ez most egy olyan vörös vonal, volt ez az október 7-i támadás, olyan szintű a társadalomnak is a felháborodása, hogy szerintem ez a hatásokkal jobban ki fog tolódni, és ráadásul itt az biztos, hogy a katonai céloknak a valósításához hónapok kellenek, tehát hogy itt azért egy elhúzódó hadműveletre lehet számítani, és ugye most még, amit láttunk, ez a szárazföldi hadművelet is, ami már elkezdődött, még ez is nagyon korlátozott, úgyhogy itt még valószínűleg ez még ki fog bontakozni jobban, amire nyilván a nemzetközi közösség is felháborodással fog reagálni részint, de az a nyomás, ami után Izrael még esetleg átgondolja a hadművelet leállítását, arra szerintem biztosan válni kell.
Ugye a gázai lakosság szó szerint be van zárva, az övezet határán kerítés van, Egyiptom pedig nem nyitja meg a Rafahi határátkelőt előttük. Miért nem akarja beengedni Egyiptom a palesztinokat?
Egyiptom, Jordánia is kijelentette, hogy nem fogja beengedni a esetleges palesztin menekülteket. Nyilván azért nem, mert ezt nem érzi a saját felelősségének, hogy a korábbi történelmi példa bebizonyította, hogy ha egyszer a palesztinok elmenekültek, akkor nem tudtak visszatérni a szülőföldjükre.
Magára húzná ezzel Egyiptom a palesztin problémát?
A palesztin probléma már így is fontos része az egyiptomi politikának, de igen, tehát ugye Libanonban, Jordániában, ahol jelentős palesztin menekült közösség él, ott is azt látjuk, hogy palesztin menekülteknek esélye sincs a visszatérésre, viszont nem is igazán integrálódtak a társadalomba. Tehát nyilván Egyiptom is, Jordánia, vagy akár Libanon sem szeretne újabb palesztin százezrek menekülteket befogadni, amely óriási gazdasági, illetve ne felejtsük el, hogy biztonsági kockázatot is jelent. Tehát, hogy oldják meg egyiptomiak is, hogy mondjuk Hamász terroristák ne szivárogjanak át, ne menjenek a menekültekkel együtt át Egyiptomba. Úgyhogy nyilván ezt a problémát ők sem akarják maguknak.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem László Dávid, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, a Magyar Nemzet külpolitikai újságírója, akivel az izraeli-palesztin háborúról beszélgetünk. Cisjordániával mi lehet Izrael terve? Ugye már itt is voltak katonai műveletek.
Már az október 7-i támadás követően is megfogalmaztak olyan elemzések és kritikák, hogy Izrael azért érte váratlanul ez a támadás, mert valójában Cisjordániára figyelt. Azt láthattuk ugyanis, hogy Cisjordániában, főként az úgynevezett menekült táborokban erősödnek a szélsőségesek, akik támadásokat szerveznek Izrael ellen. Na most ezeket a menekült táborokat egyébként nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk ilyen sátortáborokat, mint amilyeneket Törökországban láthattunk, hanem ezek még évtizedekkel ezelőtt kiépített területek, amelyek már a ilyen város a városba, tehát teljesen illeszkednek a városképbe, viszont ezek lettek a gócpontjai a palesztin szélsőséges szervezeteknek, és innen szervezkedtek támadásokat. Nyilván Izraelnek arra is figyelni kell, hogy esetleg a gázai övezetben kialakuló feszültség az ne terjedjen át Cisjordániára. Mert hogyha ott is megnyílik úgymond egy front, tehát arról abból az irányból is palesztin szélsőségesek támadnak Izraelre, akkor az nyilván jelentős biztonsági kockázatot jelent. Úgyhogy Izraelnek most több fronton kell harcolnia, egyrészt a gázai övezetben, másrészt akár Cisjordániába is, illetve hát északra felé is figyelnie kell Libanon Szíria irányába. Ami még érdekes Cisjordániával kapcsolatban, hogy nyilván itt most a palesztin kérdés két állami megoldás, bármiféle lehetőség a rendezésnek, az biztosan lekerül a napirendről.
Ugye, ahogy ön is említette, az elmúlt 15 évben egyre inkább kivonult Izrael a palesztin területekről, legalábbis Gázából, akkor most egy ezzel ellentétes folyamat kezdődik majd, tehát akár mondjuk Cisjordániába is, nem tudom, még több izraeli érkezhet, vagy még erősebb kontroll lesz Cisjordánia is, akár Gáza felett is?
Hát az, hogy kivonult a ciszjordániai területekről, az nem állja meg a helyét, hiszen ezek az izraeli telepek, amelyek sokszor a nemzetközi jog szerint is illegálisak, ezek ugye folyamatosan terjeszkedtek.
És ezért a gázai övezetben volt egy ilyesfajta törekvés, igen, vagy szándék.
Igen, a gázai övezetből és környékéről onnan kivonultak. Hát az biztos így van, tehát hogy ezek a mostani háború és a történések, azok szerintem abba az irányba fognak hatni, hogy még erősebb kontroll, még erősebb biztonsági ellenőrzés. Nyilván azok a hangok és vélemények és törekvések, amelyek eddig a esetleg bármiféle megbékélést, vagy a területet a békéért elvet szorgalmazták, tehát ezek most el fognak csendesedni, és szerintem kőkemény válaszra lehet számítani Izraeltől, úgyhogy a bármiféle béke az távolabb került egyértelműen, nem csak Gázában, de egyáltalán a palesztin hatósággal is.
Beléphet még valaki a háborúba? Erre utal talán az imént, hogy északon is figyelnie kell Izraelnek. Elképzelhetőnek tartja, hogy kiszélesedik a konfliktus?
Hát én erre elég kevés esélyt látok, hogy bárki komolyan belépjen a háborúba. Ugye azt látni kell, hogy a október 7-i Hamász támadás is katonai értelemben különösebb csapás nem mért Izraelre. Tehát nagyon sok civilt lemészároltak, rámutatott esetleg a hírszerzésnek a hiányosságaira, az eddigi biztonsági szerkezetnek a hibáira, de ettől Izrael az egész világ egyik legerősebb hadserege, atomhatalom, tehát én nem látom azt, hogy ez megteremtette volna a lehetőségét annak, hogy mondjuk katonailag esetleg lehessen győzni Izraelt. Ugye az is kérdés, hogy egyáltalán kivállalkozna erre. Tehát az arab államoknál én nem látok ilyen szándékot.
Igen, nagyon sokan azt valószínűsítik, hogy a Hezbollah libanoni terrorszervezet révén akár Libanon, akár a Hezbollah mögött álló Irán léphet be a konfliktusba. Akkor ön ezt nem tartja valószínűnek?
Igen, ugye Irán lehet az egyik szereplő, aki elég hangosan bírálja is Izraelt, és a fenyegetőzés sem áll távol tőle, viszont azt látni kell, hogy Iránnak ugye nincsen közös határa Izraelrel, elég távol van tőle, tehát egyetlen módszer, amivel esetleg fel tud lépni, az ilyen kihelyezett úgynevezett proxy háború, tehát hogy ahogyan ön is említette, a libanoni Hezbollah-kal, a jemeni Huszikkal, esetleg Szíriából támadja Izraelt. Ezeknek a képességei viszont szintén meglehetősen korlátozottak. Tehát itt komoly erőt, én úgy gondolom, hogy a Hezbollah képvisel, akik ugye már próbálkoznak is Izrael támadásával, kóstolgatják rakétákkal, tankárító lövedékekkel, lövik az izraeli területeket, viszont az, hogy mondjuk egy nagyszabású offenzívát indítsanak, mert szerintem ők is tudják, hogy az öngyilkosságot jelentene, úgyhogy én azt nem hinném, hogy bárki megkockáztatna egy ilyen háborút.
Mennyire változtatja meg ez a konfliktus a nemzetközi viszonyokat, a világpolitikai viszonyokat? Ugye például a török elnök egyre hangosabban áll ki a palesztinok mellett az elmúlt napokban, például a szabadságharcosoknak nevezte a Hamász terroristáit, de ott van például egy másik nagy szereplő, az Egyesült Államok, ugye neki már nem csak Ukrajnára, a Közel-Keletre is figyelnie kell. Tehát mennyire bolygatja most meg ez a világpolitikai viszonyokat?
Annyiban mindenképpen megbolnyogatja szerintem, hogy egyrészt ugye Ukrajna egy kicsit most háttérbe szorult, kevesebb szó esik róla, elvonja a média figyelmet, elviszi a sót, ha úgy tetszik, az izraeli-palesztin háború. Úgyhogy ez egy igenis fontos következmény, bár nem hiszem most stratégiai. Az is biztos, hogy ez a háború meg fogja akasztani azt a folyamatot, hogy Izrael rendezi a kapcsolatait a többi arab vagy akár a muszlim állammal, tehát például Törökországgal is volt egy közeledés, ennek most biztosan vége, vagy Szaúd-Arábiával is, mert ugye arról szóltak a hírek, hogy egyre közelebb kerül a megegyezés, most ennek is egy időre vége szakadt. Ugyanakkor egy stratégiai értelemben én olyan hosszú távú következményeket nem látok. Ugye szintén emlékeztetnék rá, hogy 2014-ben volt ez a háború, amikor hasonlóan felboldult a nemzetközi közvélemény, ugye ott szintén több ezer palesztin áldozatról és néhány tucat izraeli halottról volt szó, és akkor is mindenki azt hitte, hogy ez majd esetleg át fogja rendezni a viszonyokat. Ehhez képest néhány évre rá megkötötték az első Ábrahám egyezményeket, amihez újabb és újabb államok csatlakoztak később. Tehát látszik, hogy még az arab államok körében is viszonylag rövid életű a felháborodás, és egyszerűen stratégiailag nem írja felül az érdekeket egy ilyen háború.
És milyen hatása lesz a háborúnak az izraeli politikában, az izraeli belpolitikában? Ugye most egységkormány alakult, mindenki a megtorlásra figyel, túszok miatt aggódik, de hát előbb-utóbb felmerül a felelősség kérdése, hogy miként történhetett meg az október 7-i támadás. Elképzelhető, hogy ez az ügy Netanyahu miniszterelnöki székébe kerül? Ugye láttunk már ilyet a Jom Kipuri háború után Golda Meir miniszterelnöknek és a kormányának le kellett mondania.
Igen, nyilván most még annak abban a szakaszban járunk, hogy most a egységes a nemzet és a megtorlása a legfontosabb, a háború a legfontosabb, és ilyenkor még a politikai felelősségvállalásról kevés szó esik, de azért már most is esik szó, látszik. Tehát pont most volt Benjamin Netanyahu miniszterelnöknek egy kisebb botrányt okozó bejegyzése arról, hogy a hírszerzésre próbált tolni a felelősséget, és hát igen, valószínűleg itt ez egy nagy közös felelőssége lesz a hírszerzésnek, a katonaságnak, és hát nyilván a politikának is. Az, hogy ez esetleg Benjamin Netanyahu székébe kerülhet-e majd, szerintem még korai megmondani, azért a miniszterelnök az nagy túlélő, és az elmúlt évtizedekben bebizonyította, hogy nagyon komoly kihívásokkal, botrányokkal után is képes volt felállni, és újra megválasztották most is. De az biztos, hogy nehéz helyzetben van, és nehéz helyzetben lesz. Most még van ideje arra, hogy esetleg itt is próbálja menteni, ami menthető, és kitaláljon valamilyen menekülési stratégiát, úgyhogy ezt majd szerintem csak akkor fogjuk megtudni, hogy milyen politikai következmények lesznek, hogyha a háborúnak vége, ami pedig még hónapokig fog tartani.
László Dávidot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét, a Magyar Nemzet külpolitikai újságíróját hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Varga Mónika.